szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a mai témánkon. Három összefüggő téma közepén járunk. Két héttel ezelőtt tetszettek arról hallani, hogy hol a határ a hála és a hálátlanság között. Ma a tisztelet és tiszteletlenség közötti határt nézzük meg, és két hét múlva térünk rá az egyik legsúlyosabb témánkra, a szeretet és a szeretetlenség közötti határ megvonására. Sokszor az emberek a tiszteletet, hogy rátérjek a mai témánkra, olyan külsődleges dolognak tartják, etikettekben tanítják azt, hogy mi is a tisztelet, hogyan kell tiszteletet adni másoknak, olyan külsőségeket, mint a két világháború közötti illemtankönyvek is hirdettek, hogy hogyan kell kezet nyújtani, meghajolni, beszélni a másik emberhez. Beleívódott ez a hétköznapi gondolkodás, hogy a tiszteletadás az egyenlő mondjuk az udvariassággal, az előzékenységgel. Van, aki erre született, van, aki jól nevelt, van, aki nem erre született, nem nevelték erre, az örök életére tiszteletlen marad. Én a mai előadáson azt szeretném megmutatni önöknek, hogy a tisztelet az egy nagyon mély emberi állásfoglalás. Azt nem is lehet így tanítani, hogy hogy viselkedjünk és hogy ne viselkedjünk, annak nagyon mélyről kell jönnie, és ezért az előadást azzal kezdeném, hogy megvonnánk a különbséget a hála és a tisztelet között, bár gondolom, hogy Csabai Tamás is foglalkozott ezzel, de mint egy ismétlésként hadd térjek még vissza erre. A hála is egy csodálatos emberi magatartás, de végül is egy egyszerű magatartás. Valamit észreveszek, valamit méltányolok, valamiért köszönetet mondok. A lényeg a valamin van. Valamit kaptam, valamiben segítettek, azt a pontszerű egy dolgot értékelem és becsülöm meg. De sokszor mennyire hiányzik az életből, ugye? Mennyire ott van a figyelmetlenség, a hálátlanság az életben. Tehát a hála is egy magasrendű dolog, de végül is egy egyszerű, nem összetett emberi magatartás. A tisztelet sokkal mélyebb, mint a hála, mert ott nem a valamit veszem észre, hanem a valakit. Ott nem azt veszem észre, hogy ki adott nekem, vagy ki segített nekem, hanem ott azt veszem észre, hogy egy emberben milyen értékek vannak. Egy emberben mit lehet becsülni. Sőt, eljutunk majd oda is a mai előadásunk során, hogy vannak emberek, akiknél úgy érezzük, hogy nincs is olyan sok minden, amit lehet bennük értékelni és becsülni, de mégis szeretnünk kell őket, mert a lehetőségeiket a mérlegre téve ott is van sok olyan dolog, amit majd értéknek kell látnunk és elfogadnunk. Ezért mondja a Péter apostol első levele, második fejezet, 17. verse, ez egy nagyon egyszerű, de súlyos bibliai ige, 1 Péter 2.17, mindenkit tiszteljetek. Mindenkit tiszteljetek. Tehát ne csak azokat, akiknél rögtön látjuk az értéket, akiknél látunk egy olyan emberi személyiséget, ami szinte fölhívja magára a figyelmet a kedvező jellemvonásaink keresztül, hanem mindenkit tiszteljetek. Ugye ennek a bibliai tiszteletnek az az alapja, hogy Isten sem volt személyválogató, Jézus Krisztus is akkor, amikor még az ember értéktelen volt, már megtisztelte őt az ő áldozatával és jelenlétével, és ilyen módon maga Jézus emelte a tiszteletet rendkívül magas polcra, az ember tiszteletet is, de az ő életében ugyanakkor egy másik tiszteletnek is a magasrendű voltát látjuk, amiről az előadás végén szeretnék beszélni, az Isten tiszteletet is, hiszen az előadásunkat azzal szeretném befejezni majd, hogy mi az igazi Isten tisztelet. De először maradjunk annál, hogy beszéljünk az emberek iránti tiszteletről. Mielőtt az emberek iránti tisztelet parancsolatát egy kicsit szemügyre vennénk, hiszen Mózes második könyve 20. fejezet 12. versében, az 5. parancsolatban találjuk azt, hogy a tiszteletet Isten parancsolatként állítja elénk. A tisztelet az nem jól neveltség kérdése, vagy a tisztelet nem annak a kérdése, hogy most valami kegyet gyakorlunk, hogy most valakiket tisztelünk, hanem a tisztelet parancsolat számunkra mindenki iránt, az érték iránt, a személy iránt, a személyiség iránt, de a még egyelőre annyi értéket nem képviselő személy lehetősége iránt is. Ezért a tisztelettel kapcsolatban néhány kényes kérdést hadd vessek fel először. Az egyik ilyen kényes kérdés, hogy ugye mindenki találkozik a tisztelet problémájával, és vannak emberek, akiket tisztelünk ösztönösen. Miért? Mert látunk értékeket bennük, látunk vonzó tulajdonságukat, vagy látjuk azt, hogy mennyire a javunkra szolgál az, hogyha a társaságunkban vagyunk. De vannak aztán az ilyen tiszteletnek törésvonalai. Például ismerünk egy embert már hónapok óta, vagy évek óta, tiszteljük, becsüljük, de egy bizonyos kérdésben mondjuk más véleményt nyilvánít, ellentmond nekünk, esetleg bírál is bennünket, nem hagyja jóvá valamely elgondolásunkat, vagy értékítéletünket, és úgy meginog a tiszteletünk. És szoktuk mondani, hogy a bálványszobor kezd meginogni, vagy ledülni, azt az embert kezdjük aztán nem annyira tisztelni. Az első kényes kérdés tehát az, hogy tanúsíthatunk-e tiszteletet olyan emberek iránt, akikkel nem egyezik meg a véleményünk és az értékítéletünk. Sőt, akiknél azt látjuk, hogy a kezdeti felbuzdulás után, hogy kezdetben értékeltük őket, de hogy alább hagy a megbecsülésük azért, mert nem hagynak minket mindenben jóvá, nem mindenben támogatnak, megmaradhat-e így a tisztelet az emberben a másik iránt. Szeretnék itt bibliai példákat említeni erre, mert azt szeretném hangsúlyozni, hogy a tiszteletet nem szabad, hogy befolyásolja az, hogy egy ember mindenben megegyezik velünk, vagy sem. Hiszen a legtöbbször az váltja ki a tiszteletet bennünk, hogy az az ember egy magasabb rendű célt, vagy életeszményt tud elénk tárni, és az olyan emberek, akik mindenben bennünket igazolnak, azok előbb-utóbb nem szabad, hogy a tisztelet tárgyai maradjanak, mert az önző embert mindenben igazolni, hát ez nem olyan dolog, hogy ez tiszteletre méltó. Két esetet említenék, amely mutatja a Bibliában, hogy egészen indulatos, meg nem éppen szeretet szerint élő emberek is tiszteltek olyanokat, akiknek a fellépésén elgondolkoztak, a meggyőződésük kinyilvánításán elgondolkoztak. Az első csak szóban idézem, János evangélium a 7. fejezet 44-től 53-ig tartó versében, tehát János 7, 44-től 53-ig tartó versében, ez az a pillanat, amikor Jézust először el akarják fogni, még jóval a Júdás árulása előtt, és ezek a megfizetett emberek, akik a farizeusoktól és írástudóktól még a bérét is megkapják annak, hogy odavigyék Jézust, dolguk végezetlenül mennek, azt mondják, soha nem szólott ember így, mint ez az ember, nem tudták Jézust megfogni, és a farizeusok rendkívüli módon méregre gerjednek, hogy miért nem teljesítették azt, amit vállaltak. És ekkor felállott a farizeusi, tehát a főtanácsban Nikodémus, és azt mondja ott annak a 70 embernek, hogy hát illik-e nekünk valakit törvény nélkül és bírósági tárgyalás nélkül elítélni, csak úgy megfogni és mondjuk megölni. Tehát Nikodémus kiáll Jézus mellett. Erre rázódulnak, hogy talán csak nem te is Galileus vagy. Tehát jó durván beolvasnak neki, hogy hát talán csak nem te is a Jézus követői között való vagy. De úgy fejeződik be ez a részlet, János evangélium a 7. fejezet 53. versében, hogy miután kiöntötték a dühüket, azért tisztelték Nikodémust, tisztelték a bátorságát, tisztelték a fellépését, tisztelték az igazság szeretetét, még akkor is, hogyha ők igazságtalanságra akartak törekedni, és így fejeződik be a leírás, hogy mindnyájan hazamentek. Tehát végül is elálltak attól, hogy Jézust elfogassák, elálltak attól, hogy Nikodémust megszégyenítsék, úgy kiöntötték a dühüket, de hogy ilyen lenni szokott az emberi életben, hazamentek, mert érezték, hogy Nikodémus fellépése tiszteletre méltó. Hát ha nem hívő emberek, mint ezek a sadduceusok és farizeusok voltak, ha nem hívő emberek képesek voltak ilyen magatartásra, én azt hiszem, hogy valaki, aki a hit iránt tájékozódik és a hit útján kezd járni, és valakit ott tisztel, valakire felnéz, de egy adott esetben konfliktusa támad azzal az illetővel. Egyáltalán nem szükségszerű, hogy a tisztelete az alább hagyjon. A tisztelet nem lehet függő viszonyban sem a hangulattól, sem az érzelmektől, és itt nagyon fontos az érzelmek, mert sokszor emberek iránti tiszteletet az érzelmek irányítanak. A tiszteletnek az igazságérzéstől és az igazság szeretettől kell mindig egyenes arányban függnie. És ne engedjük meg az életünkben azt, mert ugye, hogyha valaki ellentmond nekünk, az ugye az rosszul esik, az az érzelmeinket érinti. Ezt ne engedjük meg, hogy a tiszteletünk alább hagyjon az iránt, az ember iránt, mert lehet, hogy később kiderül a 141. Zsoltárnak az igazsága, amelyben az van, ha igaz fedd is engem, jól van, ha dorgál is engem, mintha a fejemet kenné. Ha az igaz fedd is engem, jól van, ha dorgál is, mintha a fejemet kenné. én nagyon is tisztelhetem azt az embert, aki ellentmond nekem, aki útba igazít, aki nem hagy rám mindent. Van a Jézus életet című könyvben egy ilyen mondat, hogy Jézus szerette annyira az embereket, hogy megmondta nekik az igazságot. És ezért is tisztelték Jézust az emberek. Ugye az igazság nélküli szeretet nem szeretet. Azt előbb-utóbb nem is fogják tisztelni. De az igazsággal párosult szeretet az valóban tiszteletre méltó. Jézus szerette annyira az embereket, hogy megmondta nekik az igazságot, természetesen a megfelelő formában. A másik jelenetet hadd olvassam fel az apostolok cselekedetei 5. fejezetéből, ez szinte a megszólalásig hasonló az előbbi nikodémusi jelenethez. Tudnélik, ott Jézust akarják elfogni, itt meg az apostolokat akarják megölni. Tehát megint csak olyan indulatok vannak, amit az apostolok cselekedetei 5. fejezetében arról olvashatunk, hogy ott vannak Jézus tanítványai a főtanács előtt, azok pedig fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy megölik őket. Tehát ez az apostoli missziónak rögtön az elején történt. Rögtön azzal kellett szembesülniük, hogy a Jézusban való hitükért meg akarták őket ölni. És mi történt itt? Ott vannak megint a főtanács előtt, és a főtanácsnak az egyik tagja a 34. vers szerint így viselkedett. Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat. Ennek az embernek valami szöget ütött a fejébe, és hozzálátott ahhoz, hogy a dühösködő, indulatoskodó társaitnak egy beszédet elmondjon. De ezt nem akart, hogy az apostolok hallják, és ezért kért, hogy őket vezessék ki, és akkor nekifogott a beszédéhez. És mondta azoknak, Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, hogy mit akartok cselekedni. Mert ez időnek előtte felkel Teudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez mintegy 400 embernyi tömeg csatlakozott. Ő megöletett, és minnyájan, akik csak követték őt, elosztottak és semmivé lettek. Ezután felkelt ama Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított, de ez is elveszett, és mindazok, akik őt követték, szétszórattak. Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nekik, mert ha emberektől van-e tanács vagy-e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Engedtek azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megverettetvén megparancsolták, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, de elbocsátották őket. Tehát figyeljük meg egy embernek a bátorsága és igazságos gondolkodás, ugye ez volt a lényeg ennek. Azt mondta Gamália, hogy nézzétek, ha Istentől jön ez a mozgalom, a Krisztus mozgalma, úgyse tudtok ellene hadakozni. Ha meg nem Istentől jön, ahogy volt már ez a Teudás, meg Galileus Júdás, volt több ilyen ember, aki messiásnak mondta ki magát Jézus idejében, akkor is voltak hamis messiások, akik azt állították, hogy ők az Isten küldöttei, hát ezek meghaltak, a mozgalmuk szétszóratott, hát ha nem Istentől való, akkor úgyis szétmegy ez az egész. És ez az egyszerű gondolat, ez az egyszerű észjárás, ezeket a dühösködő embereket, hát gondoljuk el, a fogukat csikorgatták, hogy öljék meg az apostolokat, de mégis tiszteletet parancsolt. Tehát megint csak mondom, indulatoskodó, dühös emberekből tiszteletet váltott ki, hogy velük szemben hangoztatott valaki valamit. Hát ha ő belőlük is tiszteletet váltott ki, most ugye az érme másik oldalát hangsúlyozom, ha bárki velünk szemben más álláspontot képvisel, az nem elegendő ok arra, hogy a tiszteletünket megvonjuk tőle. Ha az megalapozott, ha abban ott van az igazság szeretet, hogyha az erkölcsi bátorságról tesz bizonyságot, sokszor még a barátoknak megmondani azt, még hívő emberek között is, hogy az egyik barát megmondja a másiknak, az, ami ő szerinte igazság, hatalmas bátorság kell, hogy emögött álljon. De örüljünk neki, hogy ilyen barátaink vannak. Örüljünk neki, ahogy Jézus szerette annyira az embereket, hogy nem palástolt el az igazságot, hogy vannak esetleg olyan embertársaink, vagy olyan barátaink, akik az igazságot megmondják, ez a tiszteletünket még inkább kell, hogy növelje az irányukban. Tehát ennyit erről a kényes kérdésről, hogy tisztelhetünk-e olyan embereket, akik nem hagynak mindent ránk, akik figyelmes szemmel nézik a megnyilvánulásainkat, és időnek idején is megfelelő formában azért kinyilvánítják a talán ellentétes véleményüket. De van egy másik kényes kérdés. És most már haladok a 10 parancsolat 5. parancsolatához, de előtte még ezt a kérdést hadd vessem fel. Lehet-e tisztelni olyan embereket, akiknek a megnyilvánulása nem éppen szép, sőt mondhatnám undorító? Lehet-e tisztelni például, szokták nekem is föltenni a kérdést, olyan apákat és anyákat, akik ott hagyják a gyerekeiket, mert hiszen ez van a parancsolatban, hogy tiszteld atyádat és anyádat. De amikor most ebben a fenekestül felfordult világban élünk, és azt arról olvassunk, hogy kiteszik az eres csatornára a gyereket, meg a kukába helyezik a gyereket, hát az ilyen emberek ugyan milyen tiszteletre méltók. Vagy beszéltem már állami gondozott fiatallal, olyanokkal is, akik kinyomozták, hogy kik a szüleik, és azt mondták, hogy hát én most őt tiszteljem, azért, mert vér szerint az apám meg anyám. Hát így le tudott mondani rólam, oda tudott dobni, csak azért, mert nem tudom, valami testi fogyatékossággal születtem, hogy most ezt tiszteljem, hát ezt mondja nekem a Biblia, hogy tiszteljem. Vagy az életnek mondjuk már többünket érintő mozzanatai, mert ezek azért mégiscsak határesetek, amikor emberek úgy nyilvánulnak meg, hogy szinte úgy belül forog a gyomrunk, ahogy szoktuk mondani. Szinte úgy undort érzünk, hogy egy ember hogy tud így beszélni például. Szitkozódik, káromkodik, trágár szavak, obszén kifejezések. Hát most ettől az embertől jobb lenne szabadulni, mit tiszteljek rajta. Vagy olyan emberek, akik sikamlós megjegyzéseket tesznek, vagy félreérthető kijelentéseket, és ezzel hát izgatják a másik embert. Szerencsére erről is van történet a Bibliában. Szerencsére az a csodálatos szép életrajz, az a szép élettörténet, a József története, az a bizonyos József és Potifárnénak az esete. Ne csak mint egy ilyen sztorit raktározzuk ott el, hanem nyissuk meg a Bibliát és olvassuk el, hogy egy ilyen undorító helyzetben, egy ilyen visszataszító helyzetben József hogyan is nyilvánult meg. Igenis, el lehet mondani, hogy tisztelte az urának a feleségét akkor is, hogyha az ízléstelen, hogyha az egy ilyen rámenősen erőszakos és hát ilyen, hogy mondjam, szemérmetlen volt vele szemben. Nem azt mondta, hogy most már hagy békén, vagy alig várom, hogy elmenjek a közeledből, hanem figyeljük meg, hogy a tiszteletnek egy belső meggyőződése és a tiszteletnek egy külső kifejezése hogyan nyilatkozott meg József szavaiban. A Mózes első könyve 39. fejezet 8. és 9. versében olvasom, tehát 1 Mózes 39:8-9. Amikor Potifárnénak az ismételt sürgetésére, ugye a házasságtörésre vonatkozó ismételt sürgetésére ezt mondja neki József. Íme az én uramnak én mellettem semmi gondja nincs az ő háza dolgaira, és amilyen van, mindenét az én kezemre bízta. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te a felesége vagy. Hogyan követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? Figyeljük meg, egy szóval se mondja azt József ilyen személyeskedő hangnembe, hogy miért gondolsz ilyenre, most már hagyd abba, nem mondtam már százszor azt, hogy én ilyet nem követek el, hanem ahogy tényleg tiszteli annak a másik embernek, ennek az elég romlott másik embernek a belső világát, személyiségét, hogy kezd úgy a lelkébe simogatni, hogy hát itt vagyok a te uradnál, eladtak neki rabszolgának, de az urad fölemelt engem, és ugye jól végzem a dolgomat, mert semmi gondja nincs a háza dolgaira, mindenét a kezemre bízta, senki nincs nagyobb az ő házában. Tehát mit érzékeltet ezzel József, hogy szinte én bármit megtehetnék, de én szabad akaratból, biztos megfontolásból jutottam arra, hogy tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged. Én nekem ilyen nem is jár a gondolataimban. Ez a kísértés nem fogan meg bennem, mert én ettől távol vagyok, én nem ilyen életet akarok élni. Felmutatja egy másik életnek a példáját. Szóval te az ő felesége vagy, hát én, mi dolgom lenne nekem te veled? Hogyan követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot? Figyeljük meg, hogy milyen személytelenül fogalma. Nem azt mondja, hogy te gonosz vagy most már hagy békén, vagy miért zaklatsz állandóan engem. Hogyan követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot? Micsoda tapintattal, micsoda tisztelettel. Nem csak azért, mert az ókori világban az egyik rabszolgatartó volt József, meg rabszolga. mi érezzük, hogy itt nem egy szolgai tisztelet nyilvánul meg, hanem egy lélekből fakadó tisztelet. Hogyan követhetném hátra ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? Kedves hallgatók, én azt szeretném mondani, hogy a tisztelet is a szeretetnek egy különleges válfaja. Tulajdonképp a tisztelet a szeretet. Csak a szeretetnek egy egészen különleges válfaja, amikor az ember tudatosítja azt, amit sok ember nem tudatosít, hogy a tiszteletben mindig egy magasrendű értelem kell, hogy megnyilatkozzék. És az a szeretet forma, amelyben ez a magasrendű értelem megnyilatkozik, amikor az ember úgy végig gondol dolgokat, a másik helyzetébe helyezi magát, és úgy nyilvánul meg ez a tisztelet. Elmondok egy esetet, valaki már nagyon megismerte a Szentírást, és arra készült, hogy valóban ő Jézus Krisztussal szövetséget kössön, és az élete más legyen, ne magában éljen, hanem Jézus Krisztussal éljen. És ugye a bibliai tanács szerint, illetve a parancsolat, Jézusi parancsolat szerint ilyenkor az igazi keresztény közösségekben felkészítik a Krisztussal való szövetségkötésre, tehát keressék rá azt az embert. És hallottam egy ilyen történetet, hogy egy idős prédikátor készített fel egy fiatalt, és ez a fiatal most 30 év távlatából is elmondta, és ez az, amit szeretnék elmondani, ez az egyetlen egy mondat, elmondta azt, hogy ez az idős prédikátor mire akarta őt megtanítani a kerességi felkészítés közben. Azt mondta, hogy nézd az emberek, ha Jézussal együtt jársz az embereket, nagyon kell szeretned és tisztelned. És itt mondok egy aranyszabályt, amit soha nem szabad elfelejtened. Amikor benned az igazságérzet felserken, amikor látod azt, hogy ez helyes, de az meg rossz és undorító, vigyázzál, ne mondd meg rögtön az embereknek a véleményedet úgy, ahogy érzed. Ne gondold azt, hogy ha az igazságot kimondod, azzal már a legtöbbet teszel, hanem akkor még vizsgáld meg azt, hogy ez javára válik-e a másik embernek. Tehát nem csak az, hogy megmondani az igazságot, hanem még tegyük azt is latra, hogyha én az igazságot képviselem, akkor abban a bizonyos helyzetben és pillanatban az javára válik-e a másik embernek. Hát ebben volt nagyon iskolázott József. Mert ha József azt mondta volna, hogy hát hagyj békén, mert ez egy gonoszság, és ettől undorodom, ezzel igazságot mondott volna ki. De ezt így mondta volna meg, ilyen nyersen és ilyen közvetlenül, ez még nem töltötte volna be a szeretetnek és a tiszteletnek a mértékét. Ő benne érezzük, hogy egy olyan szeretet és tisztelet élt, hogy mindig azt nézte, hogy a másik embert hogy lehet megsegíteni, hogy ne folytassa ezt az életet. Tehát nem a maga sérelmeit nézte, nem az igazság károsodását nézte, hanem azt nézte, hogy hogyan lehetne segíteni a másik embernek. Ebből is láthatjuk azt, hogy József nagyon mélyen elrejtett ima életet élt. A 109. Zsoltár egy csodálatos imádság. A 109. Zsoltárban van egy mondat, ami így hangzik. Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Tulajdonképpen ezt értette meg József. József ezt imádság nélkül ilyen szavakat nem mondhatott volna. Egy igazán belső hívő élet nélkül ilyen szeretetet és tiszteletet nem tanúsíthatott volna. De számunkra most azért fontos ez, hogy megválaszoljuk a kérdésünket. Igenis, még az olyan embereket is szerethetjük és tisztelhetjük, akik talán mások szemében nem tiszteletre méltók. Akik mások szemében valami undorító dolgot tesznek. Mi nem a rosszat szeretjük és tiszteljük, hanem a rossz fogságában vergődő embert, és ezért mondtam az előadás elején, hogy a tisztelet az egy értékelés. És sok ember azt mondja, hogy azért nem tudom tisztelni a másikat, mert mit tiszteljek benne, nem látok benne értéket. Egy igazán hívő ember meglátja az értéket abban az emberben is, akiben mások talán nem látnak értéket. Mert nem csak azt nézi, ami most az ember, hanem azért küzd, amivé válhat az az ember. És itt egy zenei feldolgozásra hadd hívjam fel a figyelmet, mert ilyen példákat még szaporíthatnék a Bibliából. Tehát szeretnék erre hivatkozni. Tehát megkérem a kedves munkatársaimat, hogy Tibi itt vagy, hogy legyetek kedvesek szólni majd, mert... Jó, köszönöm szépen. Emlékezem, amikor a sorozatunkat kezdtük a jogi karon, ott mindig a CB zavart be. És ott amikor 10-valahány évvel ezelőtt kezdtük, akkor mindig a pesti taxisokat hallottuk ott a... Valami olyan felvételi rendszer volt, és a kazettákon is rajta maradt, hogy Gyula, jössz már? Úgyhogy hát vannak ilyen zavaró effektusok, elnézést kérünk, de hát benne kell élnünk a világban, és Jézus is azt mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világtól, hanem szabadíts meg őket a gonosztól, úgyhogy ezért elnézést kérek a kisgyermek nevében is. No, tehát a következő dolog, amire szeretnék hivatkozni, egy zenei részlet. Heinrich Schütz írt a 17. században egy csodálatos motettát arról, hogy Jézus iránt hogy fejezték ki a tiszteletüket az ellenségei is. Szóval ez számunkra egy ilyen kicsit megszégyenítő dolog legyen, hogy amikor mi nem tudunk tisztelni például olyan embereket, akiket sokan tisztelnek, csak azért, mert valamikor ellentmondott nekünk, vagy érzelmileg valamikor szembe helyezkedtünk velük. Amikor Jézusnak az ellenségei azt mondják Máté evangélium a 22. fejezet 16. versében, Máté 22:16, hogy Mester, mi tudjuk, hogy te igaz vagy, mert az Isten útját igazán tanítod, és emberek személyére nem nézel. És ez annyira megragadta a német zeneszerzőt, hogy ennek a tiszteletnek a kinyilvánítását, egy valóban a tisztelet szépségét kifejező zenében, motettában fejezte ki. Ez a Schütz 414. darabja a műveinek sorában. Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Mielőtt tovább mennék az ötödik parancsolatra, a példáink lezárása után hadd hallgassuk meg ezt a zeneművet. Tovább haladok a példáink után, és Mózes második könyve 20. fejezet 12. versére szeretnék hivatkozni, tehát 2 Mózes 20.12-re, a 10 parancsolat 5. parancsolatára, a tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áttenéked. Erre Pál apostol úgy hivatkozik vissza a Galatákhoz írott levélben, hogy ez az első parancsolat, ugye az emberi világban ez az első parancsolat. Ezt kell megtanulni minden ember iránt, mert ez a legalapvetőbb, ez a legdöntőbb parancsolat. A jó hírnek a 91/4-es számában tetszenek erről olvasni egy hosszabb tanulmányt, az 5. parancsolat elemzéséről. Ott is benn van sokkal részletesebben, mint most elmondom, hogy nyilván ez nem csak a szülők iránti tiszteletre terjed ki, hanem kiterjed általában az idősebbek, vagy a tisztséget viselők, tanítók, nevelők, hivatali alkalmazottak, közalkalmazottak iránti tiszteletre is, hiszen a magyar nyelv is szépen jelzi ezt, hogy tisztel, ural. Ugye ural az annyit jelentett az eredeti magyar nyelvben, nem annyit, mint most, ural az annyit jelent, hogy urának tart. Uralkodik, az a párja neki, ural és uralkodik. Valaki, aki uralkodik valakin, hogy én uralom a másikat, az annyit jelent, hogy uramnak tartom. Ma már ezt elveszítette, és ugyanaz abban a jelentésben szerepel, mint az uralkodik. Tisztel, az annyit jelent, hogy én a tisztségét, a feladatkörét, amit betölt, azt megkülönböztetett figyelemmel veszem tekintetbe, hiszen sok emberrel foglalkozik, sok törődése, sok fáradozása van szüksége. Tehát, hogy úgy mondjam, ez a parancsolat egészen egyetemes. Egyetemes a megfogalmazását tekintve is, hiszen itt a Sínai hegyen, ahol Jézus Krisztus adta tulajdonképpen ezeket a parancsolatokat, a második isteni személy előre vetítette azt, hogy csak akkor lesz tartós a zsidó nép élete, akkor leszel hosszú ideig ezen a földön, hogyha tiszteled apádat és anyádat. És akkor lesz Jézus kijelentése valóság azoknak, akik el akarnak jutni az örök életbe, csak azok fognak eljutni az örök életbe, akik itt a földön már gyakorolták magukat a szeretetnek ebben a megkülönböztetett formájában. Na de hogyan lehet ebben gyakorolni magunkat? Hogyan lehet ez a parancsolat olyan élő parancsolat? Ugye a 10 parancsolat mind a 10 parancsolata olyan, hogy azt soha nem szabad elfelejteni. Azt valóban jó megtanulni. Azt valóban jó mindig felidézni, azon gondolkodni, hogy mit jelentenek ezek a parancsolatok. Isten azért adott nekünk parancsolatokat, nem azért, hogy gúzsba kössön őket, vagy állandóan rendszabályozzon, hanem a parancsolatok olyan útjelzők, amelyek mindig pontosan mutatják azt az utat, ami elvezet Kánaánba és a mennyei Kánaánba. Ugye parancsolatok nélkül nincsen szeretet, majd ezzel fogunk foglalkozni a következő alkalommal. Aki azt mondja, hogy szereti az Isten, de az ő parancsolatait nem tartja meg, abban nem lett teljessé az Isten szeretete, mondja János első levelében a 2. fejezet. Tehát tulajdonképpen hogyan tudunk mi olyasmire törekedni, hogy bennünk igazi tisztelet éljen, az életünkben igazi tisztelet legyen. Azt hiszem, hogy a legmélyebb dolog, amit itt meg kell fontolnunk, amivel kezdtem is az előadást, hogy a tisztelet az nem egy olyan felszínes dolog. Az nem egy ilyen etikettszerű tünemény. A tisztelet, mivel a szeretetnek egy különleges formája, a szeretetnek azt a vonását kell, hogy felidézze előttünk, amiről Pál apostol a római levélben beszél, hogy tudnék a szeretet, és benne a tisztelet is, az tartozás. Az nem egy kegy, hogy mi most tisztelünk embereket, mert értékesek a szemünkben, vagy értékesek mások szemében, vagy jó tulajdonságaik vannak. Nem. A tisztelet az tartozás, és mi minden embernek tartozunk. Pál így is kezdi a római levél első fejezet 14. versét, hogy én minden embernek köteles vagyok, tehát elkötelezettje vagyok. Én minden embernek tartozom. Én amikor emberekkel találkozom, akkor nem az jut az eszembe, hogy mennyire válnak a javamra, mennyire nem, mennyire értékesek, mennyire nem, hanem én, aki mondja magáról Pál apostol, hogy én a bűnösök között első voltam, és Jézus mégis eljött értem, engem mint egy idétlen kisegített az én rossz helyzetemből. Ha én emberekkel találkozom, akkor én azok iránt, az emberek iránt tartozom. Mert ha Isten annyira szeretett mindannyiunkat, hogy feltétel nélkül eljött mindannyiunkért, mi sem vagyunk feljogosítva az emberek közötti személyválogatásra, és minden embernek a megjobbulását és az örök üdvét kell, hogy munkálja a cselekedetünk. Tehát, hogyha az emberben már kezdesz kifejlődni, és nyilvánvaló, hogy Isten megismerése, Jézus megismerése nélkül soha nem fejlődik ki egy emberben, hogy a szeretet az tartozás, a tisztelet az tartozás. Ugye, persze a hétköznapi nyelv is mondja azt, hogy hát tartozol tisztelettel, vagy meg kell adnod a tiszteletet. Ezt hiába mondjuk embereknek. Ezt nem lehet tanítani, ezt nem lehet rájuk erőltetni. Ezt az embernek nagyon mélyen, hitből, meggyőződésből kell belátnia és gyakorolnia, hogy én a másik emberben Isten ugyanolyan teremtményét látom, akinek azért végtelen az értéke, mert az Isten fia meghalt érte. És én adósa vagyok neki, mint ahogy Istennek sokkal nagyobb adósa vagyok, és én ezt átérzem, akkor az embereknek is adósa vagyok azzal, hogy megismertetni velük azt a szeretetet, amivel Isten szerette őket. Csak szóban jelzek néhány bibliai példát. János evangélium a 18. és 19. fejezete. Sokat kell elolvasni. Jézus hogyan adta meg a tiszteletet Pilátusnak. Mert nem a véres kezű katonát látta benne, nem egy hatalmi embert, nem az országát elnyomó római impériumnak a kemény kezű emberét, hanem hogy Jézus ott áll Pilátus előtt, és azt mondja, hogy Pilátus, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Vagy semmi hatalmad nem lenne, hogyha a mennyből nem adatott volna néked. Ilyeneket mond ennek az ember, teljes tisztelettel, teljes odafordulással. Amennyi idő van, amennyi lehetőség van, addig átadni neki az Istennek a kérlelő szeretetét, hogy változzál meg, legyél jobb ember. Egy egész könyvet elolvasni, az apostolok cselekedetét elolvasni, csak ebből a szempontból csodálatos olvasmány. Ezekkel az apostolokkal mi mindent csináltak. Éppen előbb olvastam, fogukat sikorogatva meg akarták őket ölni Jeruzsálemben, így kezdődött a kereszténység. De aztán mi mindent csináltak, amikor letartóztatták Pált, hurcolták Festus elé, Agrippa elé, azt mondták, hogy megháborodott, hát ez bolond, hát vegyük vissza a börtönbe. És amikor ő tudta, hogy őról a mit mondanak, vagy minek tartják őt, akkor azt mondta, hogy nemes Festus, nem ment el az eszem Agrippa király, hanem hallgasd meg az én beszédemet. Szóval ezek az emberek mélyen tudták, és így indult el a kereszténység. 12 ember ezért tudta az egész világra elterjeszteni ezt a hitet, mert az emberek iránti egy olyan megkülönböztetett tisztelet, szeretet nyilvánult meg bennük, hogy az emberek ezt mondták, mint Agrippa király is, hogyha még sokat szólsz hozzám, végül még én magam is keresztényé leszek. Tehát ezt meg lehet tanulni Jézus Krisztustól, az apostolaitól, a mindenkori igaz keresztényektől. Erről beszél Pál apostol a Római Levél 13. fejezetében, erről a kérdéskörről. Ott van ez a híres kifejezés a 13. fejezet 8. versében. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Lehetne így is mondani, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást valóban tiszteljétek. Ugyanaz, mint az Péter első levele, 2. fejezet, 17. verse. Mindenkit tiszteljetek. Mindenkit tiszteljetek. Az atyafiúságot becsüljétek. Az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Az egész verse erről szól. Az az igazi, mély tisztelet, ami nem csak a meglévő értékek, hanem a megtörténendő lehetőségek tisztelete is egy emberben. Ez jellemezte a Krisztus magatartását és a kereszténységet. Igen, oda kell fordulni a forráshoz, oda kell fordulni a Bibliához, hogy mi igazán tisztelni tudjunk embereket. Hogy ne úgy éljünk, hogy most ez ember nekem kellemetlen. Tud valamit nekem adni? Nem tud. Jó a barátsága? Nem annyira hasznos? Ilyen gondolatokkal egy keresztény nem élhet. Egy kereszténynek minden emberben fel kell fedezni azt a Krisztus arcát, amit Krisztus valóban ő benne is ki akar formálni. A legnagyobb gonosztevőben, a leglesüllyedtebb emberben is, ugye Jézus ezt fedezte fel és tudatosította. Gondoljanak a Samária asszonnyal való beszélgetése a János 4. fejezetében, a házasságtörő asszonnyal való beszélgetése a János 8. fejezetében. Mi érték volt ezekben az emberekben? Akik kerülték az embereknek a társaságát, akik elbújtak, mert szégyelték magukat, és Jézus napvilágra hozta azt, hogy ezek az emberek is, ahogy mondta Jézus a Lukács evangélium a 19. fejezetében egy olyan emberre, akit senki nem tisztelt. Hát a vámosokat most se nagyon tisztelik. Na de akkor ott a genezáreti tónak a vidéken ez a Zákeus, aki nem csak azért ment fel az eperfüge fára, mert kis növésű volt. Nem csak azért, hanem azért, mert senki nem engedte oda Jézushoz. Mert úgy gondolkozz, hogy ez akar oda menni a mesterhez, ez, aki itten fosztogat bennünket, meg elveszi a pénzünket, meg csal, lop, hát mi, menjen hazát, mi köze ahhoz, hogy itt Jézus mit tanít. És azért is mászott fel az eperfügefára, nem csak azért, mert ő kisnövésű volt, de milyen nagy az Istennek a tisztelete, milyen nagy az Istennek a szeretete, hogy ott van az a nagy tömeg, hát több százan, ezren jönnek ki ott Jerikóból. És Jézus megáll és felpillant egy emberre. Ennyire fontos az Istennek az egy ember. Hamar jöjj alá, ma este a te házadban szeretnék vacsorázni. És azután mondja Jézus ezeket a szavakat, hát ő is Ábrahám fia. Nem csak tesz szerint mondja, hogy Ábrahám fia, hanem lélek szerint, hogy ő is a hitnek a várományosa. Ha megismeri az Istent, megismeri az Isten végtelen nagy szeretetét és tiszteletét a teremtményei iránt, akkor ő is visszakerülhet a hithősnek, az Isten barátjának, Ábrahámnak a sorai közé. Helyesbítettem már önök előtt is többször, de most sem mulasztanám el helyesbíteni azokat a bibliai kifejezéseket, amelyek talán arra mutatnának, hogy Jézus nem tisztelt valakit. János evangélium a 2. fejezet 4. versében olvassuk, hogy édesanyák azt mondja, hogy mi között hozzá. Ott a kánai mennyegző történetében. Ugye ezt többször elmondtam, de most itt a témánkba is vág, hadd mondjam el sokszor ezt, hogy Jézus ilyet nem mondott, hogy mi között hozzá. Ugye persze a régi magyar nyelv bizonyos tekintetben érdesebb volt, mint a mai. Átlagosabban véve azért a mai nyelv csúnyább, mint a régi. De hát a régiben volt néhány olyan, hogy hát a Biblia szövegében is megmaradt például úgynevezett K, például belefordítja ugye ezt a, hát a prostituáltnak az argó kifejezését, ugye Hósás könyve. De ez, hogy mi között hozzá, szóval ilyet nem mondott se Jézus, se pedig Sámuel 2. könyve 16. fejezet 10. versében, tehát 2. Sámuel 16.10-ben Dávid sem, ott is azt mondja, hogy mi között hozzá Sérújának fiai. Ezt így lehetne fordítani, hogy ez nem rá tartozik. Nem tiszteletlenség az, ha valakinek megmondjuk, de akkor is a formára nagyon figyelve, a stílusra nagyon figyelve, hogy ez most nem rá tartozik. Ugye ezt még Gamáliel is tudta, hogy vezessék ki az apostolokat, mert nem előttük akarta elmondani, amit akart az előbbi példánál maradva. Jézus Krisztus soha nem sértett meg, még egy kis szóval sem embereket. Ő megadta mindenkinek azt a figyelmet és tiszteletet. Mert tulajdonképpen, ahogy beszéltünk az egyik előadáson, hogy hol a határa a figyelmesség és tapintatlanság között, ezek nagyon mély dolgok. Ha az ember tudatosítja, hogy neki tartozása van, akkor nem csak a lényegben, a szíve mélyén tudatosítja ezt, hanem akkor az élete kezd megváltozni, és az emberekhez való viszonyulása is kezd megváltozni. A magyar nyelvet törte, és nem tetszett neki a magyar nyelven az, hogy maga. Hát bizonyára azért nem tetszett, hogy maga, mert hallottam a múlt század elején, hogy hát a magyarok hogy magáznak. Ma is sokszor olyan durva, amikor magáznak, mert úgy mondják ki, hogy egy olyan durung az a magázás. És azt mondta Széchenyi, hogy hát nem lehetne valami más bevezetni, mondjuk az, hogy ön. Máig is folyik erről a vita, hogy most melyik a jobb, vagy nem mesterkélte. Én csak a szándékot szeretném becsülni. Az az ember, aki tiszteli a másik embert, az nem tesz fel például olyan kérdéseket, vagy nem mond olyan mondatokat, amikről lehet érezni, hogy azért ez, ha nem is sértő, de nem is egészen szeretetteljes. Én például a gyerekeknél vettem észre, sokszor ugye falu nevelkedett gyerekek, hogy úgy kitörbölök, hogy na hát maga. Nem veszem ezt zokon, mert tudom, hogy hát olyan helyzetből jöttek ezek a gyerekek, de azért jó lenne így is pallérozni a gyerekeket, meg a fiatalokat tanítani arra, hogy hát azért mit jelent a tisztelet, a szeretet. Tudom, hogy ezt nem lehet külön tanítani, szóval először a lélek mélyén kell az orvoslást elkezdeni, de utána arra is figyelmet kell fordítani azért a beszédben, a megnyilvánulásban. Ki kell, hogy fejeződjék az, hogy a másik embert tiszteljük-e vagy sem. Mert azt a bizonyos határt, amit most az előadásunk címe jelez, hogy végülis akkor hol van a tisztelet és tiszteletlenség határa, mert eddig még a tiszteletről beszéltem. Arról beszéltem, hogy az is tisztelet, ha azért tapintatos módon megmondjuk az igazságot, hogyha nem rejtjük el az igazságot. Az is tisztelet, ha még azt is mondjuk, hogy, hogy ez nem rád tartozik, még nem jött el az én órám, hogy édesanyjának mondta Jézus. A tisztelet és tiszteletlenség közötti határvonalat is, mivel a tisztelet egy mély dolog, a mélyében lépik túl az emberek. Utána persze a felszínében is, a stílusban és a magatartásban is. Mit jelent ez, hogy a mélyében lépik túl? Erre is hadd idézzek egy nagyon elszomorító példát, csak így szóban. Krónika második könyve 24. fejezetében olvassuk Joás király történetét. Megjegyzem, hogy általában a krónika és a királyok könyveit nem szokták olvasni, még a Biblia olvasók sem, pedig nehogy azt higgyük, hogy ezek csak úgy a történelmi viharokat írják le, hanem ezek úgy bepillantást engednek az emberi erkölcsök legmélyére. Miről van itt szó? Ugye az Akhábnak az irtózatos háza, annyira eltorzult ez az Akháb rokonsága meg leszármazottai, hogy például saját magukat is kiirtották a hatalmi harcok következtében. Megtörtént az, hogy egyetlen egy sarjadék maradt életben, a kis Joás. Persze őt is el akarták pusztítani, de Jojáda főpap úgy mentette meg az életét, hogy a templom melletti szobákban őrizgette és nevelte ezt a kis gyermeket, és alig várta, hogy 7 éves korában már is királlyá koronázzák, és így Atáliát meg a többi szörny embert félre tudta állítani az útból. És most tessenek elképzelni, most arra mondom ezt a példát, hogy a tisztelet és a tiszteletlenség közötti határvonalat hogy lépi át Joás király. Hát Joásnak megmentette az életét ez a Jojáda főpap. Fölnevelte. 7 éves korától el tudjuk gondolni, hogy nem egészen Joás kormányzott, hanem a főpap volt ott mellette és tanácsolta őt. Tanácsokkal látta el. Idős koráig ott volt a király, mert az egész szeretetét, mindenét erre az embere pazarolta. És Jojádának, a főpapnak volt egy hozzá hasonló istenfélő fia, Zakariás. Nem egyenlő a Zakariás prófétával, nem egyenlő ugye a más Zakariással az újszertségben. Több Zakariás is van a Bibliában. És azért is mondom ezt a krónika a második könyve 24. fejezetét, mert Jézus erre visszahivatkozik. Máté evangélium a 23. fejezet 35. versében és Lukács 11.51-ben, tehát Máté 23.35 és Lukács 11.51-ben Jézus visszahivatkozik erre a Zakariásra. Tehát Jojádának volt egy istenfélő fia, Zakariás. És miután meghalt Jojáda főpap, Zakariás is segített a Joásnak az uralkodásban, de egy ízben őszintén és kendőzetlenül elmondta a véleményét, hogy a király rossz útra tér, és ennek nem lesz jó vége. És az a Joás, akinek nem évek, évtizedek voltak arra, hogy tisztelje, becsülje a nevelő apját, a főpapot, meg a fiát is, akivel együtt nevelkedett fel, és akiben szintén látta a lelki kiválóságot, hogy lehet az, hogy ezért kivégeztette a fiát? Mert neki ellentmondott valaki. Mert őt nem hagyta jóvá. Hát hogy lehet ez, hogy csak addig szerette és tisztelte a főpapot, ameddig életben volt, és miután meghalt, a hasonlóan derék fiát már nem tisztelte annyira, pedig hasonló volt az apjához, adott neki egy jó tanácsot, be is menekült a templomba, meg is fogta ugye az oltárszalát, ott tölték meg a templomban. Milyen vérfagylaló történet ez. Hogy egy emberben, hogyha megszakad az Istennel való kapcsolat, és ezért kell az előadás vége felé haladva, nekem majd az Isten tiszteletről beszélni fokozottan. Ha megszakad az Istennel való kapcsolat, akkor valóban, aki Istent nem tisztel, embert se fog tisztelni. Ezért is van ugye a 10 parancsolatban az első 4 parancsolat, az Isten iránti szeretet kötelezettség az első kőtáblán. Ha valaki nem tanulja meg az Isten tisztelni, kevésnek bizonyult az, hogy az életében tisztelte a főpapot. Úgy látszik, nem tisztelte elég, hogyha a fiával így végeztetett. Jézus, amikor felidézi ezt a történetet, Ábel mellé állítja Zakariást. Szóval sokan megölettek ártatlanul, akiket Isten küldött, mert még azok sem tisztelték őket, akik az életüket neki köszönhették. És mit látunk itt? Tehát hol van a tisztelet és tiszteletlenség határa, hogy miért lehet ezt olyan könnyen átlépni? Mert aki az életben nem jutott el igazi Isten tiszteletre, az Isten iránti igazi tiszteletre, az nem fogja tisztelni a másik embert. Lehet, hogy ideig, óráig igen, ameddig mondjuk érdekében áll, mert segített neki. Meghalt, a fiát már korán sem tisztelte annyira, sőt, megölette. Nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy, és erről volt szó ugye a mostani táborunkban is, és a nyári táborainkon ez a délelőtti témánk, a délelőtti témasorozat egyik előadásában beszélünk az istenfélelemre. Az istenfélelem tulajdonképpen Isten iránti tiszteletet jelent. Nagyon érdekes, ugye az eredeti görög szó, az euszébia, ez annyit jelent, hogy jó félelem. Tehát az istenfélelem az nem annyit jelent, hogy félnünk kell az Istentől, nem egy rossz félelem, mert minden félelem rossz. Egy jó félelem van, amikor én félek attól, hogy egy szeretett lénytől elszakadjam. Ez a jó félelem. Amikor én valakihez hűséges akarok lenni, valakinek a közelében szeretnék maradni, valakinek a lelki társaságában szeretnék maradni, mert rossznak látnám, hogyha elszakadnám tőle. Ez a jó félelem. Euszébia. Ugyanaz az EU, mint az evangélium, vagy az eudaimónia. Tehát evangélium jó hír, eudaimónia jó lelkűség, boldogság. Ugye nagyon szép nyelvekben sokszor úgy, csak én se tudok sajnos görögül, de talán még nem késő, hogy majd valamikor megtanuljam a bibliai görögöt, de úgy el tudok tűnődni ezen, hogy bizonyos nyelvek milyen szép etimológiával fejezik ki, mint például a német azt mondja, hogy mit leid, ugye, hogy együtt szenvedés. Ugye, tehát a részvétre ez a szó, hogy együtt szenvedés. Egy csodálatos kifejezés. Vagy a francia azt mondja, hogy connaissance, ugye, hogy együtt születés, az a megismerés. Connaissance, ugye, megismerés. Sokszor népetimológia csak, de mégis el lehet rajta gondolkozni. Na most tehát ez, hogy Isten tisztelni, ez a jó félelem, ez az euszébia. Aki nem jut az Isten tiszteletére el, az nem fog tisztelni embereket. És az egész életünknek tulajdonképpen ez a nagy kérdése, hogy mi mennyire vágyunk az Istennek olyan megismerésére, amikor mi már félünk elszakadni tőle, amikor nem játszadozunk, hogy egyszer hallgatok az Istenre, másszor meg, mintha nem is lenne az Isten, ez az Isten szemében nem hívő élet. Az Isten szemében hívő élet az Isten félő élet. Így mondja azt az első Timóteus levél 6. fejezet 6. verse, 1 Timóteus 6:6. Valóban nagy nyereség az Isten félelem, megelégedéssel. Valóban nagy nyereség az Isten félelem, megelégedéssel. Istentől nem kell félni. Istent megismerni kell, és Istent annyira megszeretni, és annyira tisztelni, hogy már azt mondom, hogy hát hogyan is éltem én eddig Isten nélkül, és hogyan is akarnék most én Isten nélkül élni? Mintha az ember azt mondaná, mint a Jelenések könyve 15. fejezetében mondanak önkéntelenül a 3. és 4. verseink, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya, ki ne félne téged, és ki ne tisztelni a te nevedet. Mert ha megismerjük az Istent, akkor minden részünk azt mondja, hogy Isten méltó arra, hogy őt tiszteljük. És ha az ember eljut az Isten félelemre, akkor kezdi a másik embert igazán tisztelni. Akkor emelkedik a másik ember az ő szemében. És ezért az Isten félelem az alapja az emberek iránti tiszteletnek is. Befejezésül, ahogy említettem, az Isten félelemmel kapcsolatban az Isten tiszteletről is szeretnék két alapvető bibliaverset. Tettem ezt már eddig is, de talán nem tetszenek fölösleges ismétlésnek tartani, hogy ezt a két bibliaverset, mivel most a tisztelet a téma, hangsúlyosan is említsem, mi is az, hogy igaz Isten tisztelet. Jézus egyszer azt mondta, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi a mennyei atyám akaratát. Nem akkor van Isten tisztelet, ha elmegyünk valamilyen helyre, és ott nem tudom, énekelünk, leborulunk, imádkozunk, és hallgatunk valamit éppen. Nem biztos, hogy az Isten tisztelet. Nem azért mondom el, mert erről a sorozatról van szó, de amikor 12 évvel elkezdődött a Jogi Karona sorozatunk, és kazettán eljutott néhány helyre, akkor kaptam ilyen visszajelzést, hogy kicsit olyan feddésként, hogy hát, ez úgy néz ki, mintha Isten tisztelt lenne, de mégse Isten tisztelt, mert az előadó nem imádkozik, meg nincs valami ének se a kazettán rajta. De azt mondja, egyet meg kell hagyni, hogy olyan csönd van, meg úgy figyelnek az emberek, meg az előadó se úgy beszél, mint egy ateista beszélne mondjuk itt a Jogi Karon, hanem hát ez most Isten tisztelt, vagy nem Isten tisztelet. És akkor egy érdekes kérdés volt, mert nekem is ráirányította a tekintetemet arra, hogy mi is az, hogy Isten tisztelet. az Isten tisztelet, hogy bizonyos ceremónián részt vezünk, vagy bizonyos kultusznak, rítusnak megfelelünk, elmegyünk egy helyre, azt mondjuk, hogy ez templom vagy gyülekezet, és ott csak Isten tisztelet lehet. Ugye Jeremiás könyvében olvassuk a Jeremiás könyv elején a 7. és 9. fejezetben, hogy elmentek az Isten házába, de aztán elmentek más lélekkel. Hát ez az Isten tisztelet? Azt gondoljátok, hogy ez az Isten tisztelet? És hadd olvassak fel két alapvető igét, hogy mit jelent az, hogy Isten tisztelni. Jakab levele első fejezet 27. verse az egyik alap igehely, Jakab 1.27, ami így szól. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. Két dolgot mond a Biblia. És e két dolog alapján nagyon sok ember Isten tisztelő, még akkor is, hogyha nem jár Isten tiszteletre. Az egyik dolog az, hogy együtt érezni emberekkel, és felfigyelni arra, mint az irgalmas samaritánus, meglátta a másik embernek a kiszolgáltatottságát. Érdekes, hogy a pap és a lévita éppen Jeruzsálembe az Isten tiszteletre ment, de kinek a magatartása volt Isten tisztelő magatartása? A pap és a lévitája, ők is látták, hogy ott fekszik az a nyomorult ember. Mentek a jeruzsálemi templomba, be voltak osztva biztos szolgálatra, nehogy valamivel bepiszkolják a kezüket. Az a samaritánus, aki ugye egy ellenséges néptörzs közül való ember volt, leszállt a lováról, bekötözte a sereget, kimosta olajjal, borral, az állat a hátára tette azt az embert, elvitte a vendégfogadóba, ott töltötte vele az éjszakát, lelkileg is vigasztalta, pénzt is adott a fogadósnak, azt mondta, hogy ha errefelé jövök, akkor majd megadom, amivel még tartoznék ezért. Kinek volt itt Isten tisztelete? A papnak és a lévitának? Vagy a samaritánusnak? A tiszta és igaz Isten tisztelet, a szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban. Ebben is a tisztelet van benne. Ebben is, hogy nekem fontos az a másik ember. Én szeretem, én tisztelem azt a másik embert, nem hagy közömbösen a sorsa. Természetesen a következő előadáson lesz erről szó, hogy a szeretet, szeretetlenség, hogy szóval, hogy mi a különbség a jótékonykodás meg a valódi segítő szeretet között. És akkor majd látjuk ezeknek a verseknek még inkább a mélységét. De minden esetre most csak ennyit jegyezzünk meg, hogy az igazi Isten tisztelet az, hogy meglátni, felfedezni és meglátogatni, tenni árvákért, özvegyekért, testi és lelki értelembe vett árvákért, özvegyekért, de közben szeplő nélkül megtartani magát a világtól. Tehát közben mi is jobbak legyünk. Nagy közben elkövessünk olyan dolgot, hogy most jobbnak lássuk magunkat, nehogy valami érdem gondolat, valami büszkeség vegyen erőt rajtunk, hanem közben mi is megtisztuljunk, és a segítségben jobban tudatosítsuk azt, hogy Isten is mennyire megsegít bennünket, ha mi segítünk másokon. És a tavalyi előadáson említettem, amikor a korintusi első levelet tanulmányoztuk a nyelveken szólásról, az első Korintus levél 14. fejezetében van egy csodálatos pár vers, hogy mi az igazi Isten tisztelet. Most már arra irányítja a figyelmet a Szentírás, hogy mi az az Isten tisztelet, amire elmegyünk. Mert természetesen maga Isten mondta azt, hogy a 7. napja a Szent Gyülekezés szombatja legyen, Mózes 3. könyve 23. fejezetében. Tehát maga a Biblia beszél arról, hogy igen, gyülekezzetek össze Isten tiszteletre. Na de mi az igazi Isten tisztelet? Mert aki összegyülekezik Isten tiszteletre, mondjuk egy ilyen nagyvárosban is, mint Budapest, szombat, vasárnap nagyon sok Isten tisztelet van. És azt egyszerűen gondolni, hogy az Isten szemében minden Isten tisztelet. Ezek közül? Meg vagyok győződve, vagy nem. Százalékosan nem akarok semmit sem mondani, de amint csak én részt vettem, azt tudom mondani, hogy nem. Azt tudom mondani, hogy a legtöbb Isten tiszteletre elmondható Jézusnak a döbbenetes kijelentése Máté evangélium a 10. és 15. fejezetében is olvashatjuk. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat hirdetnek, melyek emberek parancsolatai. Nem Isten tisztelet az, hogy Isten nevét fennen hirdetve az embereknek az értelmét tele akarják tönni mindenféle emberi elgondolással. Ez Isten szemében nem Isten tisztelet. Jézus azt mondja, hogy hiába tiszteltek engem. Van annál megrázóbb, amit Jézus így mond Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy a ti azt mondjátok, hogy az én nevemben profétáltatok, az én nevemben tettetek csodát, távozzatok tőlem, gonosztevők, sohasem ismertelek titeket. Ezek azért megrendítő szavak, nem? Azért sokkal komolyabban kellene vennünk az Isten félelmet, meg az Isten tiszteletet, mert olyanok vagyunk, mint a lovaggá ütés során, hogy mi magunkat ütjük hívő emberekké, meg vallásos emberekké, hogy mert én ide és ide eljárok, ez már biztos, hogy Isten tisztelet. Ez nem. Az Isten tiszteletnek most olvasom fel a mértékét, Pál apostol beszél a korintusiaknak, hogy mi történik az igazi Isten tisztelet közben. Ha nem ez történik, az nem Isten tisztelet. Ebből is ellenőrizhető, hogy mi az, hogy igazi Isten tisztelet. Olvasom az első korintusi levél 14. fejezet 23. versétől. Ezért, ha az egész gyülekezet egybegyűl, és minnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-e, hogy örjöntök? Ilyet, mert a nyelveken szólást fejtegeti itt Pál apostol. Nem akarok belemenni erről, ugye külön előadást tartottunk még a jogi karon. Itt csak azt hadd mondjam el, hogy az őskeresztény gyülekezetben azért idegenek és hitetlenek is, de nem betévedtek, mentek. Mert az őskeresztény Isten tiszteleten valóban meglátszódott az Isten tisztelet. Az nem ceremónia volt, nem rítus volt, ott lehetett érezni, hogy az Isten ott van, és lehetett érezni, hogy ott minden ember szívében ott van a meghajlás, a tisztelet az Isten iránt, és ezért idegenek és hitetlenek is felkeresték az Isten tiszteleti helyeket. Ezután így folytatja. De ha minnyájan profétálnak és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindezektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik. Az igazi Isten tiszteletet mindig jellemzi az, hogyha ott megszólal az Isten hamisítatlan beszéde, az ember kezd magára ismerni. Az igazi Isten tiszteletnek az egyik leglényegesebb velejárója, hogy az emberek felismerik magukat a maguk igazi mi voltában. De ez nem egy nyomasztó teherként nehezedik rájuk, hanem felismerve magukat az maguk igazi mi voltában, rögtön megkapják a bátorítást és buzdítást, hogy ebből hogy jöhetnek ki. Na most hadd tegyem fel a kérdést, hogy mikor szokták az emberek magukat igazán megismerni. Ritka egy dolog ez az életben. Mi emberek általában ugye tele vagyunk illúziókkal magunk iránt. Tele vagyunk jobb elképzelésekkel. És mivel más emberek se tudják kellőképpen megmondani, meg nem is láthatják, hogy mik vagyunk mi, nem is várhatjuk azt, hogy egy másik ember döbbentsen rá, ha már a magunk lelkiismerete nem döbbent rá. Egy valaki döbbenthet rá, hogy mi vagyunk, kik vagyunk, ha megszólal az Isten beszéde. Ha bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, vagy bárki, de hogyha ott prófétai beszéd hangzik, akkor mindenki megfeddetik, mindenki megítéltetik, és ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek. Az ember akkor kezdi ismerni magát, amikor hallja az Istennek hozzáintézett beszédét. És az igazi Isten tiszteletnek a lényege az ige hirdetése. És ezért teljesen mindegy, hogy most Isten tiszteleti forma, vagy egy előadás, vagy egy családi beszélgetés. Jézus azt mondta Máté Evangélium a 18. fejezet 20. versében, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek, az én nevemben köztetek vagyok. Ahol valóban figyelnek az Istenre, az Isten ott van. Ahol valóban kérik az Istent, hogy segítsen, hogy nyilvánvalókká legyenek a szív titkai, az Isten ott van. És lehet, hogy csak 2-3 ember gyűl össze, vagy lehet, hogy csak 40-50 ember gyűl össze, de ha az Isten ott van, akkor ott Isten tiszteletről lehet beszélni. Mert az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek. Az ember szeméről lehull a hályog, látni kezdi önmagát. Látni kezdi azt, hogy amivel ő eddig sikertelenül küszködött, mert nem is látta a baját, a betegségét, nem is tudhatta a gyógymódot, azt most az Isten megmutatja, mert az Isten szavában teremtő erő van. Ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, és így arcra borulva imádja az Istent hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek. Az igazi Isten tisztelet után az ember mindig hálát érez. Mert ez a legnagyobb hála kötelezettség volt róla szó 2 héttel ezelőtt, amikor az ember látja a valóságot. Látja az elveszett állapotát, de látja az abból való kimenekedést, látja az Isten segítségét és útjait. És akkor az ember belül önkéntelenül leborul az Isten előtt, hogy igen, Istenem, te ismersz engemet. te jóságosan, szeretettel és tisztelve az én szabadságomat ismersz, megszólítasz. És látom, hogy ezek az emberek is tisztelnek. Tehát az igazi Isten tiszteleten ott van az az érzés, hogy bizonyal az Isten lakik ti bennetek. Hogy van hát, atyám fiai, mikor egybegyűltök, mindegyiketeknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata, mindenek épülésre legyenek. És az igazi Isten tisztelete nem csak megfedést kap az ember, hanem épül. Ez az Isten tisztelet. Az Isten tiszteletet nekünk Isten elmondta úgy is, hogy a mélyben mit jelent az Isten félelem, és ez a gyakorlatban mit jelent, hogy mi milyen Isten tiszteletekre járjunk, vagy mit nevezzünk Isten tiszteleteknek. És akkor majd az emberek iránti tiszteletünk is el fog mélyülni. Én csak a magam életéből arra emlékezem, hogy ameddig én nem ismertem a Bibliát és az igaz Isten tiszteletet, addig én mindig úgy tekintettem az embereket, legjobb esetben is, hogy valamiről meg kell őket győzni. Ha meg nem rám hallgatnak, akkor rettenetesen mérges vagyok, hogy miért nem fogadják el az okos szót. Ezek voltak az én egyetemi éveim. Nagy vitatkozások, nagy beszélgetések, és sokszor vérig sértődések és összeveszések, barátságok felborulása és szétszakadása. Amikor megismertem a Szentírást, és megismertem azt, hogy Istennek a gyengéd és szelíd hangja belül akarja meggyőzni az embert, és nem rám tartozik az, hogy én az embereket megtérítsem és kapacitáljam. Rám az tartozik, hogy világosan mutassam be, amit a Biblia mond. Én akkor tisztelem a másik embert, ha én annyira tisztelem, hogy én hiszem azt, hogy minden ember megértheti a Bibliát, és minden ember ezek előtt, az egyszerű igazságok előtt azt mondja, hogy hát igen, most már látom a szívemet, látom, hogy hol a baj. És most tudom, hogy honnan kell indulni, és Istenem segíts, hogy én épüljek. Akihez én jártam Biblia órára, és hallgattam az előadásait már több éve az unokaöcsémmel, egyszer megkérdeztük tőle, hogy nem akarsz bennünket megtéríteni. A világ legtermészetesebb hangján és gyorsan válaszolt, azt mondta, nekem nem feladatom ez, nekem az a feladatom, hogy elétek állítsam, ami a Bibliában van. A többi az Isten és a nektek hozzávaló viszonyának a feladata. Én azt gondolom, hogy ez a kereszténységnek a küldetése. Mi akkor tiszteljük az embereket, akkor látszódik meg, hogy ez a keresztény tisztelet, hogyha mi meglátogatjuk az embereket az árvaságukban és özvegységükben. Próbáljuk megérteni, hogy hol vannak az emberek, és arra a szintre helyezkedve az embereknek bemutatjuk azt, hogy mit mond az Isten. A többit már az Isten szava és a Szentlélek el fogja végezni az életükben. Akkor én ettől felszabadultam, hogy nem nekem kell vitatkoznom. Ugye a bölcsész az vitatkozik 4-5 órán keresztül. A végén már maga se tudja, hogy honnan indult, hova ment és mit akart mondani. Akkor ezt megtudtam, hogy ezt nem így kell ezt csinálni. Csak azt fájlaltam, hogy azért elment közben egy 25-30 év. De talán most jobban meg tudom érteni azokat az embereket, akik annyi sok mindennel küszködnek. És amikor én elkezdtem ezeket az előadásokat, egy igazán hívő néni beült az első előadásra, emlékezem, a jogi karnak a kisebbik termében volt, és azt mondta az előadás után, teljes alázattal és szegénység. Azt mondja, Jánoskám, nagyon okos ember vagy, de azért ez bibliai előadás. Többet kellene idézned a Bibliát. Majd az elvégzi azt, amit a te saját szavaiddal 10-szeres mennyiségbe se tudsz elvégezni. Akkor én még úgy féltem, hogy gondoltam, hogy az embereknek csak egy csipet Biblia, csak egy-két igehely, a többiben legyen teológia, filozófia, legyen minden, ami az embereknek kedves, és ez az idős néni olyan szeretettel mondta, és annyira megmaradt bennem, hogy aztán programommá tettem azt, hogy valóban rátalálni bibliai részletekre, történetekre, amik az emberek előtt odaállítják, fekete-fehér, és utána az emberek már nem velem vitatkoznak, vagy rám kíváncsiak, nem, a Bibliával lépnek összekötetésbe, vagyis a Biblia, ha az Isten szava, akkor magával az Istennel, és akkor az Isten bevilágít úgy a lelkük mélyébe, hogy ha mi beszélgetünk, vagy egy előadást tartunk, az is nevezhető Isten tiszteletnek. És úgy gondolom, hogy önök, akik ugye a Bibliával azért csak-csak valamennyire többet foglalkoznak, mint itt a körülöttünk élő emberek nagy átlaga, azért el tudják mondani azt, hogy az Isten tisztelet, az Istennek a tisztelete, az valóban kifejleszti bennünk az emberek iránti tapintatott tiszteletet, és az emberekben nem azt látjuk, mint annak előtte, hogy tudnék, ha javunkra válnak vagy sem, a hasznunkra vannak vagy sem, hanem azt látjuk az emberekben, hogy bárcsak ők is megismernék azt, a szépséget, azt a gazdagságot, amit Isten tartogat nekik. Az előadás közben nem játszottam be, most a végén játszom be, nem egészen ideillő, de az emberek iránti tisztelet volt az előadás nagy része, ennyiben talán mégis ideillő Kosztolányi Dezső verse, amely szerepel a bibliai olvasókönyvet kísérő hangkazettán, amelynek az elején ez a Rembrandt részkaz található Olá László előadásában, és nem véletlen, hogy Kosztolányi Dezső is kiejti azért ezt a kifejezést, hogy ezt a szót, hogy én nem úgy prédikálok néktek, mint papok. Én nem úgy kérlelek benneteket a tiszteletre, mint a templomokban kegyes szózatok, hanem a mély végig gondolását, amintha ő is azt mondaná, hogy ezt gondoljuk végig, tartozás a tisztelet és a szeretet. Hát befejezésül hallgassuk meg ezt a rövidke verset, az olvasókönyvben is benne szerepel, és a kazettánk is tartalmazza a zeneművek és más költemények mellett ezt is Olá László előadásában.
Kosztolányi Dezső, intés az öregebbek tiszteletére. Bizony, hajoljatok meg az öregebbek előtt, akár utcaseprők, akár miniszterek. Nem oly tiszteletet prédikálok én ti nektek, mint a papok s az iskolai olvasókönyvek. De vegyétek számba, mi nehezen mentitek át ti is évek veszedelmén törékeny szívveréseteket, ezen az embernek ellenséges földgolyón. S ők, kik 40, 50, 60 évet éltek, hány téli reggelen, hány tüdőgyulladáson gázoltak át, hány folyó mellett haladtak el éjjel, s hány gépkocsitól ugrottak el az utcasarkokon, míg váratlanul elétek állanak, időtől koszorúzva, mint a csodák, mint akik háborúból jönnek, egyenesen, mint a zászlórudak, s egyszerre kibontják, hogy ámuljatok, vihar csapott, de visszahozott életüknek méltóságosan lebegő, békét hirdető, diadalmi lobogóját.
Köszönöm szépen a figyelmet, egy 5 perc szünetet tartunk, és utána visszatérhetünk a témánkra, a beszélgetésünket egy 5 perc múlva kezdjük. 2 hét múlva tehát a témánk a szeretet és a szeretettelenség közötti határ.